Rádiózásról a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érseki szentmisét közvetítünk Eger Baktáról, majd délelőtt 11 órakor. Ternyek Csaba a szentmisében megáldja a felújított templomot és kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Adventi véradást szerveznek Egerben a Lajosvárosi plébánián, a Találkozások házában hétfőn délután 13:30-tól este 18:00-ig. Minden jelentkezőnek ajándékkal kedveskednek. Az adventi időszakban a Katolikus Karitász ismét meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezési ünnepi segélyprogramját. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, a karitász.hu oldalon vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. A Spár áruházakban tartós élelmiszereket gyűjtenek. Hadüzenet a befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzápiszkálás, mondta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Mohácson. Orbán Viktor hozzátette, olyat még sosem látott, hogy 200-300 milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól ne váltott volna ki valamilyen válaszlépést. A kormányfő kijelentette azt is, fel kell készülni, hogy Brüsszel tulajdonképpen a harmadik magyar választást próbálja megnyerni, így volt 2018-ban és 22-ben, és így lesz jövőre is. Arról is beszélt, hogy az igazságosság nem iktatható ki a közéletből. Vállalták, hogy megőrzik a nyugdíjak értékét, ugyanakkor ezeket az ellátásokat nem tudják olyan ütemben emelni, mint ahogy a fizetések bővülnek, de megemlítette, hogy a 13. és a 14. havi kifizetés valójában nyugdíjemelés. A munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű bővítésen, és ezzel idő előtt megkezdődhetett az első betonöntéshez szükséges vasbeton szerkezet építése a helyszínen, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter rámutatott, a két új blokk építése a hosszú távú garanciája Magyarország energiabiztonságának és a rezsicsökkentés védelmének. Február 5-én kerül majd az első beton a földbe. A fagy és aszálykár, valamint a sertéspiaci túlkínálat ellensúlyozása érdekében újabb eszközökkel segítik a gazdálkodókat, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, a tőke, kamat, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére is kedvezményeket adnak egészen jövő november 30-áig. Emellett újabb célzott támogatáshoz jutnak a szarvasmarhatartók is. Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a gondosórát, az ünnepek előtt megkapják, erről beszélt Nyitrai Zsolt Facebook videójában. A kormány által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint 70 ezer esetben segített, mondta a miniszterelnök főtanácsadója. Ezzel a hétvégével életbe lépett a MÁV csoport 2025-26-os menetrendje, közölte a közlekedési vállalat. December közepétől vásárolható meg az éves ország és vármegye bérlet az új MÁV Plus alkalmazásban. Az applikáción keresztül péntek óta mindenki számára elérhető a 15%-os okos kedvezmény a jegyekre. Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől vasárnapig az ország útjain, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség az ország egész területén a járművezetők ittas és búdult állapotának közúti ellenőrzését végzi. A cél a közlekedés biztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriuma igazolta az influenza A új változatának jelenlétét a beérkezett mintákban. Ezért az oltás felvételet továbbra is ajánlott a betegség szempontjából veszélyeztetettek számára, a súlyos szövődmények megelőzése céljából hívták fel a figyelmet közleményükben. Végül az időjárásról. Folytatódik a túlnyomóan borult párás, foltokban ködös idő, néha szitálás, esetleg gyenge eső előfordulhat. Északkeleten viszont időnként megélénkül a szél, és helyenként átmenetileg felszagorozhat a felhőzet. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Műsorismertetésünk következik, kedves hallgatóink, de előbb a stábról a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Fehér József ül, rádiónk igazgatója Bércesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Nézzük, mi vár ránk a nap hátra lévő részében. Hamarosan Beszélő könyvek című műsorunkat hallhatják, ebben Szabó Magda a Danaida című regényének 28. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. 20.35-től 7 nap című közéleti műsorunkat hallhatják, 21 órától híreket mondunk, majd a zenemestereivel jelentkezünk. 21.10-től Krisztus kereszt az erdőn, majd Kérem a következő című műsorainkat hallhatják, előbbiben az Egri érsegi palota betlehemes pályázatáról és egy a tiszavárkonyi szülőben megújult keresztről hallhatnak. A Kérem a következőt című műsorunkban pedig a Miskolci Híd közösségi központ vezetőjét, tevékenységükről, illetve az intézményben megtartott dohányzás leszoktató programról kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. 22 órától híreket mondunk, majd kezdődik Kódex című adásunk. A mai alkalommal a kiegyezéshez vezető politikai, gazdasági okokról beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense.
A magyar részről ugye beszéltem már itt a nemességnek a gazdasági nehézségeiről, problémáiról, a jövedelem csökkenéséről. Itt a nemzetiségi kérdés még nagyobb problémát okozott, hiszen ugye a magyar köznemességnek 1860-as években nem csak a románokkal, az erdély románokkal, a szerbekkel, a horvátokkal, hanem a szlovákokkal is volt még elszámolatlan ügye. Itt van megint az a probléma, hogyha már a csehekkel nem sikerült ugye együtt fellépni a dinasztia ellen, akkor legalább a magyarországi nemzetiségekkel együtt próbáltuk volna egy valamiféle fegyverszünetet kötni, vagy valamiféle kompromisszumot, konszenzust kialakítani Bécsel szemben.
23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatják meg, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Ezt követően hallhatnak legközelebb műsorismertetést a nap búcsúztató keretében. Tartalmas szombat estét kívánok minden munkatársam nevében.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 28. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Katalin még a macska megjelenése előtti időszakban hallott Klitsch Melindáról. Tudta, ez a lány játsza Elektrát, azaz, hogy játszaná, ha újabban nem járna olyan szeszélyesen próbára. Sok baj van vele mindenképpen, ám ő a legügyesebb a színjátszó csoportban, gyönyörű a szövegkiejtése, s van valamelyes alakítókészsége is. Abban az iskolai évben került az osztályba vidékről. Apját 45-ben fogták el egy dunántúli csapattal. Nem jött vissza a hadifogságból, rokonai nincsenek. Az anyja laboráns a sarki patikában. Hogy miképpen éltek, nem tudta Elek, mert a Mák utcán laktak, ahol ő sose látogatott családot. És Klitschné volt az egyetlen anya, aki Elek többszöri hívása ellenére sem jelent meg Simkó fogadó óráján. Lánya mindig kimentette valamivel. Beteg, dolga van, hosszúnapos, majd máskor. Ma éppen nem jöhet. Sose ment persze. Simkó általában csak a legkivételesebb esetekben kereste fel tanítványait, s csak akkor, ha azok a földszinten vagy liftes házban laktak. Egyébként éppen betegségére való tekintettel fogadó óráin rendelte magához a szülőket, hogy képet tudjon formálni a gyerekek családi hátteréről. Meglepő módon el is ment hozzá mindenki, mert szülők, tanítványok egyaránt szerették Simkót, aki igazságosan osztályozott, és sose kellett unatkozni remekül felépített óráin. A lányok bíztak Elekben, jobban megbeszélték vele problémáikat, mint bármelyik tanárnőjükkel. Házasságuk kezdetén Simkó néha mosolyogva számolt be vacsora után a feleségének, milyen titkokat osztottak meg vele megint. Elek minden rossz tulajdonsága ellenére jó nevelő volt, sőt, szeretett is az lenni. A fruskák közti munka elmulattatta, kielégítette. Kedvelte a tanítványait, anélkül, hogy valaha észrevette volna. Voltak éppen nők. Elek nem volt poligám természet, s legnagyobb élményét mégiscsak önmaga jelentette önmaga számára. Mikor 1958. januárjában Klitsch Melinda becsengetett és megmondta a nevét, Katalin egyedül volt otthon. Anyuci fodrászhoz ment, Elek inget rendelni az ingeséhez. Az asszony aznap délelőtt dolgozott. Délután 6:30, mikor a csengőt meghallotta, épp a kocsonyának valót tisztította a konyhában. Leöblítette a kezét, futott ajtót nyitni. A lány bemutatkozott, elmondta, a tanár urat keresi, sürgősen beszélnie kell vele. Mikor megtudta, Elek nincs itthon, megkérdezte, megvárhatja-e. Hogyne, tessék! Katalin levétette vele a kabátját, bevezette. Pár percig beszélgetett vele az időjárásról, a téli fűtés nehézkes voltáról, erre tanította Somos Aranka illemkódexe, aztán egy folyóirattal magára hagyta, hogy befejezhesse munkáját a konyhában. A lány szűk, kurta fekete szoknyát viselt, kinőtt, feszes fekete pulóvert, tűsarkú cipőjének sarka nem volt hibátlan. Rengeteg fövényszőke haját kongyba tűzte a feje tetején. Nem volt a Katalin ízlése szerinti módon szép lány, de nem volt nem szép sem. Katalin voltaképpen nem tudta volna megmondani milyen, csak azt érezte, ilyen jellegű teremtést még nem látott. Lefette a lábasait, eltüntette a főzés nyomait. Bentről nem hallott semmi nezt, mintha egymaga lett volna a lakásban. Mikor egyszer átment a szobán, látta, a szépen formált hosszú nyak a folyóirat felé hajlik. A lány olvas. Fel se néz rá, mintha csak valami fogorvosi rendelőben várakoznék, ahol bizonyosan tudja, nincs itthon az orvos, az asszisztensére meg nem érdemes rápillantani. Anyuci Elek előtt érkezett meg, frissen festett haja csillogott. Csúnyán nézett Melindára. Elek pályája kezdetén megpróbálta magukhoz kapatni okosabb tanítványait, mert ambíciózus tanár volt, és szívesen hallgatta a friss szájakat. Ám Anyuci úgy találta, a harsány fiatalság sérti Micó emlékét. Hát a lányok elmaradtak. Most megint ott ült egy fruska, Somos Aranka legkényelmesebb székében. Azt mondta Rajsznénak az illendő kezicsókolom helyett, hogy jó estét kíván. Fel sem állt, tovább olvasott. Anyuci bezzeg tudta, amit Katalin nem, hogy most látja élete legizgalmasabb arcát. A gyönyörűen formált sötét szemöldök alól hosszúkás, fekete szem pillantása fordult felé, s a szép fejen csak úgy izzik a rengeteg haj. Ez a lány nem hasonlított Micóhoz. Katalinhoz sem. Pedig nagyjából ennek se lett volna más az útlevél személy leírása, mint azoké. Mégis tökéletesen más volt, mint akármelyik Simkóné. Lidérc, gondolta Rajzné kedvetlenül. De hülye ez a Katalin, miért nem dobta ki? Nem is ment be a szobájába, beült az ebédlőbe, hogy jelen legyen, amikor Elek megérkezik. Ide nem szoktak magánügyeikkel jönni gimnazisták. Ő is hallani akarja, mi hozta ide ezt a lányt. Mikor Elek megjött, a fiatal teremtés felpattant, úgy köszöntötte. Rajzné megszégyenülten vonult ki, mert Klitsch Melinda azt kérte, legyen kedves a néni kifáradni, neki négy szem közt kell beszélnie a tanár úrral. Anyuci egész ottléte alatt csúfolta és szitta a látogatót Katalinnak. Klitsch? Ez nem név, így nem hívnak senkit, ez olyan, mintha valami kulcsot forgatnának a zárban. Klitsch! Az embereket így nevezik, Simkó, Csándi, Rajz, de nem Klitschnek, ilyen nincs. Katalin alig figyelt rá. Pedig őt is érdekelte, mi hozhatta ide ezt a gyereket. Irritálta Rajzné masszív ellenszenve. Anyuci viszont alig várta, hogy eltűnjék a betolakodó, egyszer be is surrant hallgatózni. Jelentette Katalinnak, hogy a lány sír, aztán mikor végre meghallotta, hogy becsukódik mögötte az ajtó, sietett Elekhez, hogy kiszedje belőle, miről beszélgettek. Elek ideges volt, kitért a faggatás elől. Vacsorakor nem evett jó étvágyjal, utána is csak járkált a szobában, mint aki nem találja a helyét. Aznap este sokkal feldúltabb volt, mint amikor a macskát kiűzte a hófúvásba. Pedig Eleket a macska ügye sokkal mélyebben érintette, mint akármelyik asszony gondolta volna. Amit érzett, nem egyszerű bosszúság volt, hogy egy családtag engedelme nélkül megpróbált valami újítást létesíteni az otthonában, hanem annak a felismerése, Katalin végképp nem a régi már. Anyuci hízelgett, végig játszotta teljes műsorát, amellyel máskor mindig célt ért. Most hasztalan. Elek nem válaszolt. Kedvetlenül ment lefeküdni. Katalin utána szólt, ha nincs ellenére, ma is vele aludnék. Rajsznét ez is elkeserítette. Utált mással aludni egy szobában, de ez még a kisebbik baj volt. Jobban bántotta, hogy a tegnapi macska história úgy látszik, definitíven eldöntött valamit, amitől már réges-régen félt. Katalin nem akar Elekkel hálni többé. Elek is fölnézett, mikor meghallotta a Rajzné után kiáltott mondatot. Úgy gondolta, ez aztán ráteszi a koronát az eseményekre. Hát ki volt itt az áldozat? Kinek a nyugalma ellen terveztek merényletet, hoztak be egy piszkos állatot a lakásba, most őt akarják büntetni, amiért következetes volt? Jó, aludjék Katalin anyucival, vagy az ebédlőben, vagy a folyosón, fütyül rá, kibírja. Csak azt nem érti, hogy tud meglenni ő nélküle, az ő ölelése nélkül. Ha nem kényszerül rá, tudomásul veszi, hogy kesztyűt dobtak neki, és sértődötten azonnal visszavonul, hogy még látnia se kelljen a lázadót. De aznap este kivételesen szüksége volt Katalinra, meg akarta beszélni vele Klics Melinda dolgát. Simkó úgy érezte, ennél kínosabb iskolai szituációba még nem került. Pár nap múlva itt az Elektra bemutató, amelyet a rádió is szeretne felvenni, amiről már írtak a lapok is, és Klics helyzete a legrosszabbat ígérte. Régen látja már, hogy valami baj van ott, de ő nem tud felmenni Klicsékhez. Lehetetlen. A Mák utcának még a szagától is undorodik. Klicsék házában a kapuaj alatt állandóan szemét és húgy bűzlik. Gyereket, szülői munkaközösségi tagot már küldött fel Klicsékhez, senki se tudott bejutni, s egy küldöttség se volt hajlandó megismételni a látogatását a kellemetlen épületben. Különben is Klics nem népszerű, lehetetlen figurákkal barátkozik, s hiába tanul viszonylag elfogadhatóan, úgy jár az iskolába, mint valami különös vendég, aki nem kapott más szállodában szobát, hát kénytelen kihúzni az időt valahol. Elek mindent elolvasott a nyugati modern irodalomból, amihez csak hozzá tudott férni. Ám az élet realitása úgy megrázta Klics látogatása után, hogy alig tudott lecsillapodni. Legalább másképp fogalmazta volna, panaszolta Katalinnak, de így, ilyen nyersen, kendőzetlenül. A lány, aki két napja nem volt iskolában, valóban elég brutálisan közölte, miért nem ment fel. Félti az anyját, aki egyébként hetek óta nem dolgozik már. Öngyilkosságtól félti. Nem dolgozik? Hát akkor miből él az anyja? Kérdezte Elek. Melinda megmondta. Férfiakból. Borzasztó, hogy egy kislány ilyen léleknyugalommal ki tudjon mondani ilyesmit. Klics azt is elmesélte, volt anyjának egy alapszerelme, a Mák utcai italboltból a csapos. Az felszedett magának egy fiatalabb nőt, s azóta anyja öngyilkossággal fenyegetőzik. Nehéz boldogulni vele. Otthon egy fillér sincs, Klicsné nem akar élni Gézu nélkül. Ez a csapos. A lány ilyen szerelmesnek még sose látta az anyját, pedig vidéken is jobbára férfiakból éltek, azért kellett eljönniük. Most minden esetre olyan boldogtalan, hogy nem fogad senkit. hegedűsné ad nekik enni a szomszéd koszorúkötő, különben meghalnának éhen. Klicsné iszonyú állapotban van, folyton részeg is, ez mindegy, csak megnevője magát a csapos miatt. A lány arra kérte Eleket, segítsen. Katalin nézte a férjét, ahogy feldúltan, a zavarral keveredett boldogság aggasztó érzésével fels alá járt a frissen tisztított szőnyegen, és hangosan gondolkozott, mi csináljon. Isteni szerep a bajba jutott szüzet megváltó lovagé, gondolta az asszony, csak a színpad és a többi szereplő ne volna olyan méltatlan. Egy részeges italbolti egyén, aki elhagy egy szajhát, öngyilkossággal való fenyegetőzés, egy minden illúzió nélküli hajadon, s mindehhez, mint Elek szégyellős beszámolójából kitűnik, az ötödik emelet, amire nem bírja felvinni sem a szíve, sem a kényessége, s a kapubolt alatt örök hutszag. Rémes. Ha csak a megváltás ténye volna, gusztusos körülmények között, de így szegényelek. Megkérdezte, miért mesélte el neki ezt a történetet. Elek megdöbbenve nézett rá, mint aki arckifejezésével is érzékeltetni akarja, nem nézte volna ilyen butának. Rá nem csődíthet most senkit Klicsékre a tanácstól. Ki nem küldheti a szociális gondozót, különben mi lesz az Elektrával? A gyereket agyonzargatják, tüstén kiemelik ebből a környezetből, ahonnan egyébként is ki kell, de mégiscsak az előadás után. Azonban addig sem lehet védelem nélkül ott. Katalin menjen fel hozzájuk, nézzen körül, igyekezzék tiszta képet alkotni a helyzetről. Nyilván minden úgy van, ahogy Melinda mondja, de tapasztalat szerint, aki öngyilkossággal fenyegetőzik, nem követi el. Egy bontatlan tubus dorlatint tett Katalin elé. A gyerek hozta. Kilopta az anyja retikűjéből. Persze ez sem jelent semmit. Egy boldogtalan laboráns miért ne próbálná altatóval szemére csalni álmot. Katalin vigyen nekik ennivalót, valami pénzt. Igyekezzék megnyugtatni az anyát meg a gyereket. Mihelyt lezajlott az Elektra, ő azonnal intézkedik. Katalin nem Elek kedvéért járt el Melinda ügyében, hanem a lány miatt. Nem mintha akkor még különösebben vonzódott volna hozzá, csak szituációját érezte tragikusnak. Katalin jól emlékezett rá, milyen az, mikor valaki vidékről költözik fel, mert ott nincs már maradása. Belekerül egyik családtagja zavaros életének forgószelébe. S arra is, milyen fiatal lánynak lenni, bár az a fiatal lány, aki ő volt, egy ízben sem hasonlított ehhez a Klicz Melindához, aki úgy mondta ki a legobszcénabb szavakat is, mintha ételneveket sorolna fel. Nem azzal kezdte, amire Elek utasította a látogatással. Legelőször a sarki patikába ment. A gyógyszertár vezetője elmondta, Klicsné valóban volt náluk alkalmazásban, de vagy 6 hete elbocsátották. Gyógyszert lopott, és teljesen megbízhatatlannak bizonyult. A patikából lépegetett a Mák utca felé, igazán szárnyaszegetten. Ha Eleknek esze volna, hagyná az Elektráját, s intézkednék. Ez a gyerek iszonyú körülmények közt él, s valamitől komolyan retteghet. Ez nem az a típus, aki elszalad az osztályfőnökéhez panaszkodni, hanem ameddig bírja, maga old meg mindent. Elek valamit nem vesz észre. Pontosabban megint csak a saját körét figyeli, hogy Klicz Melinda Elektra. És ha most elkezdik firtatni, hogy és miben él, el kellene halasztani az előadást. A Klicz ház már kívülről rettenetes volt. A Mák utcán még nem renováltak. Át kellett haladnia a sötét kapuajon, egy dupla udvaron, hogy megtalálja a második hátsó lépcsőt, mely Klicsék emeletére vitt. És Katalinnak, aki pedig se finnyás nem volt, se különösebben finomkodó, meglassúdott a lépte. Volt valami nem jó ebben a boldogtalan lakás szövevényben, bizonytalan neszekben és szagokban, a homályban, amely a házat jellemezte. A házfelügyelő lomhán simogatta a havat csonka seprőjével. Katalin Klicsékről kérdezősködött. A férfi nagyon megnézte, s megkérdezte, mit akar tőlük. Családlátogatás, felelte az asszony, mit mondhatott volna mást. A házmester egy csöppet felengedett. Az iskolából? Morogta utána, mikor már eligazította, s azt is hozzátette, hogy a csoda, Melindát még nem látogatta meg senki, mióta itt laknak tanárféle, csak valami taknyosok meg anyák, akik legjobban tennék, ha maguk dolgával törődnének. Az ilyesmi a nevelő dolga, az asszonyok pletykáznak. Katalin felért az ötödik emeletre, az ajtót is megtalálta, sokáig kopogtatott, hasztalan. Hallott pedig belülről mozgást, érezte, valaki megjelent a csukott ajtó túlsó felén, kifigyelt, talán ki is lesett valami általa észre nem vett résecskén, de aztán megint elcsöndesedett minden, mintha az, aki hallgatózott, leült volna a földre, hogy meg ne lássák valamiképpen, s még a lélegzetét is visszafojtotta. Többször bekopogott újból, azt gondolta, dolga végezetlen kell visszafordulnia, mikor a szomszéd lakás ajtaja kitárult, és Melinda kilépett. Nem volt a vállán még csak egy kardigán sem. Egy fiú állt mögötte, nem sokkal lehetett idősebb nála, álltak szorosan egymás mellett. Melinda kezében kék lábos. A fiú elkezdett fütyülni, a folyosórács cirádáit rugdosta. Hogy Melinda után betette az ajtót, jól megnézte Katalint, aztán csak állt a bezárt lakás ajtóhoz simulva. Melinda köszönt az asszonynak, s kezében a lábas káposztával fürkészve nézett a látogatóra, mint aki megpróbálja megállapítani, miért keresheti. Katalin elhebegte, Elek nem jöhet, de aggódik miatta, s őt küldte, hogy helyette és nevében körülnézzen náluk, és beszéljen, ha lehet, az édesanyjával. A fiú szája megrezzent, de hallgatott. Melinda arca pedig hirtelen olyan üres lett, mintha ezzel a rosszul megfogalmazott mondattal egyszeriben letöröltek volna róla minden reményt. Előre kell mennem, mondta. Nem tudom, mit tetszik bent találni. Mi nem szoktunk beengedni, csak ismerőst. Én a tanár urat vártam, mert az férfi. Anyu férfiakhoz szokott, azoktól fél, azokat szereti. Tárgyilagosan mondta ezt is, minden ellágyulás nélkül, talán azért hatott olyan tragikusan. Kinyitotta lakásuk ajtaját, tárva is hagyta, hogy Katalin beláthasson. A fiú, ez nagyon zavarta az asszonyt, változatlanul ott állt, a csukott szomszéd ajtóhoz préselődve, s le nem vette róla a szemét. Katalin azt képzelte, haragszik rá, s ez annál jobban zavarta, mert bizonyos volt benne, hogy most látja legelőször ezt a szép arcú suhancot. Valahogy azt képzelte, a befüggönyözött ajtó mögött előszobát talál, de nem azt látott, hanem egy konyhát. S így, ahogy benézett, éppen szemközt állt a tűzhelyjel. Mozgást hallott bentről, beszédet, valami nyiffanást, mintha egy állat reagálna a hívószóra. Aztán a lány visszatért, azt mondta, jöjjön be hát, ha akar. A konyhában nem fűtöttek, a tűzhely hideg volt, fekete. Katalin nem látott más bútort, csak egy ládát, amely mellett papírfal osztotta kettőbe a helyiséget. Mint egy díszletben a lécekre szegezett hullámpapír elfelezte a konyhát. A papír közepén ajtórést hagytak. Azon át léphetett be a lakó a másik fél helyiségbe. Melinda előre mutatott a papírrésen át. Bent vacok volt a sarokban. Matracra dobott rossz kabátokból és plédekből. A falból kampók álltak ki. Azon lógott a jobb ruhanemű. Az ablakon jég fogta el a kilátást. Melinda kerek kukucskálót lehet rá, mintha azt remélné, így Katalin jobban lát. Az ablak előtt alacsony stelázsi tartotta Melinda szépen bekötött iskolai könyveit, meg egy pár edényt. Hideg volt. Annyira hideg, hogy Katalin nem értette, hogy nem dermed meg a vackon az az összehúzóckodott figura. A lány odahajolt az anyjához. Szépen szólt hozzá, szeretettel. Érintésére kiemelkedett a kabátok közül az ugyancsak sötét szemű, ugyancsak szőkehaj körítette, még mindig mutatós arc, amelyen Melinda állandó ébersége és elszomorító és fegyelmezett riadalma helyett restség látszott, álmosság, valami végtelen unalom. Gézu? Nem Gézu, Simkó tanár úr felesége, hozott neked ételt. A lány úgy beszélt az anyjával, mint egy gyerekkel. Klicsné előbb felült, aztán felállt, imbolyogva megindult Katalin felé, egyszerre társadalmi lett, rendkívül udvarias, de úgy, mint aki alszik, s álmában valami erő arra kényszeríti, legyen roppant figyelmes, mert akkor minden rossz jóra változik. Nem volt hová leültetnie Katalint, hát csak álltak. Az asszony nem tudott megszólalni. Melinda meg nem segített neki. Szótlanul kirakták a Katalin hozta ételt a stelázsira. Klicsné egyszer csak odaborult Katalin vállára. Most már érezte a leheletén, hogy részeg. El is húzódott volna tőle, de nem lehetett. Mint a zuhatag, záporozott rá Klicsné panasza, hogy Gézu becsapta, milyen aljasul rászette őt, pedig ő mindent megtett érte, még Melindát is odaengedte, ami pedig nem könnyű egy anyának, de megtett mindent, csak vele maradjon. És most elment, elszökött a kerületből, azt se tudja, hol keresse. Az italbolt vezetője is gazember, Gézunak falaz, nem ad neki felvilágosítást. Katalin fülig pirult, s olyan kínosan érezte magát, hogy ha a részeg engedi, szó és köszönés nélkül kirohan a helyiségből, ám folytatódott a nyifogás, sírás. Menjen, Katalin, hozza vissza Gézut, mert ő végez magával, mindenkivel végez, Melindával is, és Klicsné közben tapogatta és csókolgatta Katalint. Elnézést kért, hogy se tegnap, se ma nem nyitott ajtót senkinek, de csak Gézut engedi be, senki mást. Inkább halljanak éhen, de a többi férfit mind elkergette, azért szorulnak rá ismét a hegedűség kosztjára, pedig Melinda máskor mindent megkap, iskoláztatja is, mert megmondta még elsőben a tanító ott vidéken, hogy tehetséges, és a gyerek ne legyen senki rongya, mint ő.
Szabó Magda a Danaida című regényének 28. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somos Mári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat, holnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Miskolc és térsége területi kohéziójának erősítésére új miniszteri biztost nevezett ki a kormány. A feladatot Hollósi András alpolgármester kapta, aki díjazás nélkül látja el a megbízást. A miniszteri biztos részt vesz a Bükkvárosa program megvalósításának előkészítésében és a fejlesztési javaslatok kidolgozásában. Feladatai közé tartozik a kormányzati szervekkel, gazdasági és társadalmi szereplőkkel való egyeztetés is. Emellett ösztönzi a térség népesség megtartó erejét erősítő helyi közösségi kezdeményezéseket és figyelemmel kíséri azok megvalósítását. A munkakörről Hollósi András miniszteri biztos adott tájékoztatást.
Nagyon nagy megtiszteltetés volt, természetesen voltak már előzményei, de mint mindenki, én is a közlönyben értesültem egészen konkrétan, hogy megtörtént ez a bizonyos kinevezés. Természetesen Navracsics miniszter úr előzetesen már tájékoztatott arról, hogy ahhoz, hogy még inkább lendületbe tudjuk hozni a miskolci gazdasági fejlesztéseket és a jövőbeni terveket, akkor még dinamikusabban szeretnénk egy ilyen megoldást találni rá, és aztán miniszter úr ajánlotta fel ezt a lehetőséget, hogy keretekbe foglalva, nagyobb koncentrációval és nagyobb odafigyeléssel kvázi egy házigazdája legyek a Bükkvárosa programnak, projektnek, ami persze javában meghatározza a miskolciságunk és a következő éveknek, következő évek Miskolcának a fontos előrelépési lehetőségeit. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés, és igazán hatalmas szolgálatnak tekintem ezt a kinevezést, ennek igyekszem majd megfelelni. Ugye alapvetően a Bükkvárosa program az egy hosszú távú program, ami alapvetően közrendről, közbiztonságról, a Diósgyőri acélművek helyzetének rendezéséről, a Diósgyőri vár és a barlangfürdő, tehát a turisztikai célpontjainknak és desztinációinknak a befejezéséről, de ugyanakkor jövőbeni lehetőségekről is szól. Napenergiáról szól, olyan lehetőségekről, ami esetleg korábban még nem volt, úgyhogy nagyon izgalmas, szertágazó projektet kell, hogy menedzseljek majd. És hát többek között ez a kohézió, ami Miskolc vonatkozásában is fontos. Fontos az, hogy minél több fiatalt tartsunk itt. Bizony-bizony ez mind hozzátartozik a Bükkvárosa koncepcióhoz, hiszen legyünk őszinték, azért a szocialista nagyipar összeomlását követően az 1990-es évektől egy óriási negatív gellerbe került a borsodi vármegyeszékhely. Óriási volt az elvándorlás, hatalmas volt a munkanélküliség, sok-sok nehézség övezte ezt a várost. És hát persze nem is beszélve arról, hogy a város szövetében volt, és van mai napig egy 130 hektáros barnamezős beruházás, ami tulajdonképpen az egykori Lenin kohászati művek területét érinti, és bizony-bizony aztán az idő elmúlt, az idő vasfoga megette a vasgyárat is sajnos, azt kell, hogy mondjuk, aztán a Bükk pedig, mi vagy itt van egy csodálatos természeti adottságunk, és körbeölel bennünket, bizony ezért újra kellett gomboljuk a következő évekre való elképzeléseinket, és így született meg a Bükkvárosa program. A legelső feladatok között az szerepel, hogy ha már elindult, és ugye egy projektet elindítottunk a magyar kormány támogatásával, a Diósgyőri acélművek területének mintegy egyharmadát sikerült megvásárolni, egy csaknem 40 hektáros területet, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert a komplett úthálózata a DAM területének ez ebben foglaltatik. A következőkben azon fog dolgozni, hogy további területeket tudjunk megvásárolni, minél gyorsabb legyen az ügymenet és az ügyintézés, és azon fog lobbizni a magyar kormánynál, hogy még kapjunk lehetőséget arra, hogy további területeket vonunk be, hiszen azért nem egy elhanyagolható és nem egy utolsó szempont az, hogy 6,5 kilométernyi iparvágánnyal rendelkezik jelen pillanatban a vasgyári rész. Sokan kevesen tudják, hogy van bent egy komplett pályaudvar, és nem is beszélve arról, hogy Magyarország második leghosszabb vasúti alagútja is egyébként a vasgyárban található. Tehát közlekedés infrastruktúrái szempontból óriási lehetőségeink vannak. Ha tovább véve a gondolatmenetet, jelen pillanatban mindegy 200 megawattnyi energiaterhelést tudunk a DAM területén végrehajtani. Ezt csak példaképpen mondom, hogy a HANSZ beruházás, ami a Miskolci déli ipari park területén ugye található, ez nagyságrendileg 20 megawattnyit foglal le, úgyhogy van arra lehetőség, hogy további nagyon komoly beruházásokat tudjunk eszközölni, nagyon komoly olyan termelőegységeket, vagy éppenséggel gyártóegységeket, cégeket tudjunk ide Miskolcra hozni, aminek kell, hogy legyen 10-20 hektárnyi területe, és kell, hogy legyen kapacitás lekötni energiákat adott esetben, és a Diósgyőri acélművek területén ez most már adottan rendelkezésre áll, nem is beszélve a kialakult vízhálózatról, és az imént is említett úthálózatról, mind-mind szeretnénk ezeket bekapcsolni majd a város vérkeringésége szövetébe is, tehát tulajdonképpen a következő feladataim egyike, a legfontosabbak ez lesz majd.
Nyílt napra várta az érdeklődőket a Sárospataki Tokaj Hegyalja Egyetem. A megújult főépület, valamint a kollégium mellett a Művelődésháza adventi programjába is bekapcsolódhattak a jelenlévők, valamint találkozhattak az elérhető képzések oktatóival és az egyetem diákjaival. Dr. Kéri Szabolcs rektort hallják.
Ez nem csak egy elméleti információ átadás, előadás, hanem konkrétan találkoznak az oktatókkal, megnézik az oktatás helyszínét, megismerkednek a kollégiummal, és így egy való életből szerzett benyomással tudnak majd dönteni. Meg lehet nézni konkrétan a gyakorlati oktatás eszköztárát, például a pedagógiában, szőrészetborászatban, turizmusban, tehát a hallgatók megfoghatják, megszagolhatják és megkóstolhatják azt, amivel majd foglalkozni fognak, illetve közvetlen az oktatókkal lehet beszélgetni, tehát a leendő gyakorlatvezetőkkel, intézetvezetőkkel, akikkel majd aztán a vizsgán is találkozni fognak. Ez az egész bemutatkozást emberközelűvé teszi. A 5 éves fejlesztési tervünknek a végén járunk, tehát ez az utolsó szemeszter, amit jelen formáiban az egyetem elkezd. Több mint kétszerese a hallgató létszám annak, ami el volt tervezve. A passzivált hallgatókkal együtt több mint 1200 hallgatónk van, ami egy viszonylag magas létszám. A rektori konferencián most már az egyetemek második csoportjába léptünk át. Nagyság alapján szokták osztályozni az egyetemeket, ez most novemberben volt, ami egy mérföldkő az egyetemi életében. Ez örvendetes. Mindazonáltal például a kollégiumi férőhelyek tekintetében nehézségekkel küzdünk, egy panziót kell bérelni, hogy hallgatói szállásokat tudjunk biztosítani. Az épület pedig pillanatnyilag maximális kihasználtságon van. Tehát minden tanterem beosztás alatt van, minden tantermet használnak, plusz helység már nincs. Ez viszont azt jelenti, hogy lehet a színvonalat emelni, lehet a pontszámot emelni, ami az elmúlt 3 évben egyébként lineárisan növekedett az átlag felvételi pontszám, és így egyre tehetségesebb és elkötelezettebb hallgatókat tudunk felvenni. Elsősorban a térségből, de érdekes módon például a szőrészetborászat képzéssel a teljes országból jönnek, sőt külföldi érdeklődők is vannak már, akik természetesen még most magyar nyelven fognak tanulni. Aztán majd az egyetem következő 5 éves fejlesztési ciklusának lesz a fő kérdése, hogy a nemzetközi rendes nappali oktatást hogyan tudjuk beindítani. Természetesen részletes épületbejárás lesz a toronnyal együtt, megnézhetik a kollégiumot és a képzés egyéb helyszíneit is. Láthatják a város egységességét a hallgatók, azt, hogy itt az oktatás, a kultúra hogyan forr össze, hogyan alkot egységet, tehát megismerkedhetnek a pataki szellemiséggel, és láthatják mindazt, ami rájuk vár. Hát itt látjuk a karácsonyi hangulat, különösen szépen uralja most a teret, ami kimondottan vonzóvá teszi ezt.
Fejlesztésekben gazdag év volt a 2025-ös esztendő Sátoraljaúj helyi életében. Szamosföldi Péter polgármester bár nehéz költségvetési évként jellemezte az ideit, pályázatok segítségével mégis termékenyen tudja majd zárni az évet, amelyek majd minden részét érintették a városnak.
Sor került a Turinform iroda felújítására, ez is 10 milliós nagyságrendű beruházás volt pályázatból és önkormányzati önerőből. Szép halomba folyik az útépítés és a járda építése is. Ez az a bizonyos szakasz, ami Újhely és Mikóházok között elmaradt, kimaradt, de szerencsére sikerült elérni azt, hogy a Tokaj Fejlesztési Tanács programjából ez is előre lett véve, mint ahogy biztos, aki jár Miskolc és Újhely között, tapasztalja, hogy rengeteg helyen folyik még a mai nap is az út felújítása. Ha még ilyen marad az idő egy darabig, akkor az is elképzelhető, hogy év végére Miskolctól Hollóházaig vagy Kékedig teljesen megújult utakon közlekedhetnek, és amúgy pedig folyik a hegyköz több részén a kerékpárút építése, zöld területtel, zöld sávval elválasztott, tehát nem felfestett, ugye a főút mellett, vagy alatt menő csomag készül, hanem úgy, hogy önálló útja van a kerékpárútnak, úgy, mint Újhely-Patak, vagy Újhely-Pálháza közötti szakaszon. A temetőtámfal felújítása megtörtént, hiszen egy esetben ki is dűlt a temetőfal a nagy esőzések után, mint ahogy a Szőlő utcán is Viszmajor pályázatból, illetve az előző is az volt, szintén történt egy támfal megerősítés, és a Ungvári pincesorban pedig egy beszakadt pincének a bejáratának a helyreállítása is megtörtént. Néhány szót a pályázatokról, ami viszont mind önkormányzati pályázat. Ezek top pluszos pályázatok, ezt nem ismétlem meg. 249 millió forintból épült meg a beruházás. Nem látványos, hiszen jó része föld alatt vezetékek elhelyezésével történt meg. De hát 14-15 csapadékvíz rács is készült a városban, mégpedig kerámiából, nem csattan, nem zörög és remélhetőleg időtálló is. Viszont ez a beruházás túlnyomó többségében arról szólt, hogy a Károlyi lakótelep nagy lezudoló esők, hóolvadás esetén védve legyenek attól, hogy árvíz, villámárvíz legyen. Volt, többször volt, ez a munka elkészült, reméljük ez már kapacitásában, azzal a vésztározóval együtt, ami ott mellette szintén műtárként kiépült, alkalmas arra, hogy a mindenkori csapadékvizet bevezesse az árapasztóba. A következő ilyen pályázat egy zöld infrastruktúra fejlesztés. Fő nyomvonal, fő csapásvonal az Ungvári Pincekertnek a további parkosítása, újabb díszlámpák, díszvilágítás épült ki, újabb filegóriák kerültek ki, szalonosítőhelyek és okospad is létesült. A bekötése majd tavasszal megtörténik, ahol szintén lehetőség van adott esetben wifi lehívására és a használatára is. Én azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szép hely, park alakult ki.
Szerencsen a Rákóczi Vár Színház termében tartották a Vár a Tudomány programsorozat 5. előadását. A régészet és a történelem iránt érdeklődők a Tokaj-hegyaljai várak és reneszánsz kastélyok múltját ismerhették meg, különös tekintettel a Szerencsi és Sárospataki vár kapcsolatára. Dr. Ringer István régészt előadót hallják.
Ugye a történeti irodalomban hosszú ideig felbukkant ez a klisé valójában, hogy itt a bencés monostornak az átalakításával hozták létre ezt a reneszánsz várat a 16. század közepén. Szerencse Bogátradmány nemzetség birtoka volt az Árpád korban, és ezt a történeti forrásokból tudjuk más említésből, itt valóban volt egy bencés kolostor, és itt valahogy kialakult itt az a fajta tévképzet, hogy a vár helyén volt ez a kolostor, esetleg a belső várnak az udvara az valamiképpen a kolostor négyszöggel azonosítható, a kerengő is itt lehetett. És hát egészen az 1960-as, 70-es években elkezdett régészeti kutatásokig és a műemléki helyreállításokat megelőző épületrégészeti kutatásokig tartotta magát ez a nézetet. Végül is épp az említett munkák bizonyították, hogy itt nincs erről szó. Jelen tudásunk szerint nem ismerünk olyan részt a várból, ami esetleg egy korábbi árpádkori kolostornak a maradványa lehetne, úgyhogy valószínűleg ez a kolostor máshol volt, biztos, hogy volt, de ennek a lokációja, pontos helye az nem ismert. Több korszakról beszélünk a Szerencsi vár kapcsán, és több birtokosról, mint hogy a legtöbb vár esetében ez elmondható, hogy azért az évszázadok során nagyon sok birtokosa volt, és a történeti körülmények folyamatosan változtak a várak körül is, úgyhogy a Szerencset Sárospatakkal vetjük össze egy azon időkor, mondjuk az említett Rákóczi korszakot nézzük, mondjuk a 17. század középső harmadát, akkor ugye azt látjuk, hogy mondjuk első Rákóczi György és Lorántfi Zsuzsanna házasságát követően ugye Szerencsi vár egy rövid ideig rezidenciaként működött, az ifjú pár itt rendezte be udvartartását, és aztán egy kicsivel több mint egy évig itt töltötték a hétköznapokat, és ezután került át a fejedelmi rezidencia Sárospatakra. Nyilván ebben a két vár közötti méretkülönbség is szerepet játszhatott, azért Sárospatak egy nagyon jelentős reneszánsz építészeti emlék, a Szerencsi vár pedig, noha egyébként bizonyos szempontból szintén alkalmas volt rezidenciának, azért mégis egy más nívót, más szintet képvisel, egész egyszerűen a léptékét tekintve is, és hát valóban a pataki vár az fejleszthető volt, ott jobban ki lehetett fejezni a fejedelmi házaspárnak mondjuk az anyagi potenciáját, és hát látjuk is a 17. századi építkezéseket, akár a palota szárnyak átalakítását, akár a előadásban is emlegetett lodzsa, vagy az audienciás szoba, bokályos ház kialakítását, más terek voltak, nagyobb terek volt, és hát azt a fajta hatalmi reprezentációt, ami végül is a roppant méretű és gazdasági erejű Rákóczi birtok kifejezett, a Sárospatakon lehetett inkább megvalósítani.
A miskolci adventi kavalkád idén is a belváros több pontján kínál ünnepi programokat, zenei eseményeket, vásári hangulatot és közösségi élményeket. A következő hetekben koncertek, fényjátékok, gasztroélmények és új adventi helyszín is várja a látogatókat. A Szent István téren nem csak színpadi előadásokkal, hanem meglepetés performanszokkal is találkozhatnak a látogatók. A részletekről Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
Szent István téri színpadi programokkal kezdünk, mert hogy Miskolci advent hétvégén péntektől vasárnapig igazi ünnepi kavalkád vár mindenkit a város szívében. A helyi tehetségek és országosan ismert sztárfellépők mellett színes gyerekprogramok, kézműves vásár, gasztronómiai különlegességek, valamint zenekarok, együttesek, bűvészek gondoskodnak a varázslatos hangulatról, és azért azt ne feledjük el, hogy a latin adventus domini kifejezésből származik az advent, az úrra várakozás időszaka ez, és ez egy igazi elcsendesedős időszak, és tökéletes programok várják egyébként a Szent István téren ez alkalomból is. December 12-e, péntekkel kezdődő hétvége, ami 16 órától pénteken az Egyszer volt mesezenekar, kezd majd, aztán a Szépen Szóló Társulat 17 órakor, a Zsolca Tánc Együttes 6-kor, és 7 órakor este a Holdeső zárja majd a sort. Szombaton pedig 15 órási a kezdés, tehát délután 3-kor Kis Kata interaktív gyermekkoncertjével indulunk, aztán Varga Andrea és Kriston Milán lépnek a Szent István tér színpadára, ugye ők a Miskolci Nemzeti Színház színművészei, úgyhogy az is izgalmas lesz, ők helyi erő, hogyha fogalmazhatok így, és az utánuk következő Miskolc Dixieland Band is, ők pedig 17 órakor szolgáltatják a zenei talpalávalót, 18 órakor pedig Gabriel és Louis Big adnak egy ilyen hegedűs és kicsit diszkó fúziójából összejött zenei palettát. Zseniális, amit ők együtt csinálnak, úgyhogy érdemes erre is kilátogatni, bár itt, ahogy nézem a programokat, jobbnál jobb zenés programok vannak, 19 órakor pedig a Swing projekt zárja a sort, és akkor elérkeztünk a harmadik vasárnaphoz, advent harmadik vasárnapjához, december 14-éhez. Az Alkalmi Csibészek Gólyalábas Társulata kezd majd 3 órakor, a gyertyagyújtás a jól megszokott időben, tehát délután 4 órától, 16 órától várja az érdeklődőket, és utána pedig 17 órakor Barnócki Beáta és barátai lépnek majd a színpadra, és ezt 6-kor zárja majd a The Acoustic Affair. Advent negyedik vasárnapja, ez a december 19, 20 és 21-e hétvége. Pompom együttes jön majd 16 órától, Keletbrez Band 17 órától, tehát most a december 19 péntekről beszélek. A Miskolci Illés zenekar is itt lesz, ők most adtak nem olyan rég jubileumi bulit, és Takács Nikolasz zárja majd a sort 7:30-kor. 20-án szombaton 3 órakor a Komis zenekar jön, Farkasházi Réka, országosan ismert színész, de ez most egy olyan produkció, amit már többször hozott ide, és a gyerekek nagyon szeretik, Farkasházi Réka és a Tintanyú jön majd 16:30-kor, Elwood Boogie és a Fortuna Tánc és Divas Stúdió 18 órától, és Lakatos Vilmos Kvartett és Titi zenél majd 19:30-kor, és akkor elérkeztünk karácsony elé, hiszen ez már a negyedik adventi gyertya meggyújtása, december 21-én vasárnap, Rutkai Bori Banda jön 15 órától, 16-kor jön a gyertyagyújtás, Vásári André este 5-kor, és az egészet lezárja 18 órától a The Beats, a Beatles Tribute zenekar. Tehát ezek a színpadi programok a Szent István téren. Az adventi vásár. Kézműves árusoktól kezdünk. A nyitvatartásról azért nem beszélnék, mert ez természetesen a közösségi média felületeken és a web felületeken megtalálható, majd az ünnepi nyitvatartás is változik egy picit, tehát erre érdemes odafigyelni. Kezdjük akkor a kézműves árusoktól. Az adventi vásár standjai idén is igazi ünnepi hangulatot varázsolnak a térre, ahol kézműves alkotók és helyi termelők kínálják az egyedi portékáikat. A látogatók válogathatnak ásvány és gyöngyékszerek közül, festett fatáblák, kerámia virágok, textil ajándékok, valamint gyógynövényes kozmetikumok és téli kiegészítők közül is, tehát itt most a sapkákra, sálakra, kesztyűkre gondolok. A kínálatot méz, kézműves édességek, füstölt finomsága, könyvek, valamint adventi asztali díszek teszik teljessé. Hát itt is érdemes megtalálni a karácsonyi ajándékot, ha még valaki nem szerezte be, hiszen minden darabban ott rejlik az ünnep varázsa.
mindössze 12 nap alatt épült fel, és már meg is nyitott a közel 500 négyzetméteres gyöngyösi jégpálya a főtéren. A városban már most nagy az érdeklődés, hiszen a lakosokat kedvező árakkal, rugalmas nyitvatartással és számos szolgáltatással várják egészen 2026. február 1-jéig. A részletekről Szabó Péter Zsolt, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetője nyilatkozott rádiónknak.
Hát a kivitelezés szempontjából egyedi volt a történet a 12 nap miatt. Augusztusban elkezdtük ezt pályáztatni, és 2-3 hét alatt le is pályáztattuk a részegységeket, meg volt minden ajánlatunk. Mivel a finanszírozásban nagy kérdőjelek vannak a korábban kialakult nehéz helyzet miatt, ezért a városvezetéshez fordultam, hogy forrást biztosítsanak a jégpálya felépítésére, megrendezésére ennek az attrakciónak, amit a testület november 20-án bírált el, és december 6-ára jelezték, hogy szeretnék, ha meg is nyitnánk. Én december 6 és 12-t jelöltem meg nyitási időpontnak. Hál' Istennek a csökkent létszámmal, átszervezés miatt a sportfolyamon csökkent a létszám, a csökkent létszámmal is sikerült megcsinálnunk véletlenül rekordidő alatt, 12 nap alatt a jégpályát. Erre még nem volt példa, országban se hallottuk volna, hogy ilyen lett volna, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni a munkavállalóinknak és az alvállalkozóknak a precíz munkavégzést. A 20-án, ahogy megkaptuk a döntést, hogy igennel szavazott a testület is kérik a jégpályát, onnantól aznap estétől már elkezdtük újra felvenni a kapcsolatot, illetve folyamatos volt a kapcsolatfelvétel, de onnan már konkrét igénnyel tudtuk hívni a vállalkozókat, illetve a beszállítókat. Mindenkit izzítottunk, a folyadékhűtőt, a sátrasz cégeket, a VGZRT-t csinálta a homokpadot, hogy saját dolgozókat, vagy saját cég, gyöngyösi cég dolgozóit foglalkoztassuk a jégpályán. Tehát mindenkit ott azon a délután már beizzítottunk, és 21-e reggeltől, illetve ma azon a szombaton is elkezdték hordani a homokot, következő hétfő jött a sátor, és amit látni kell, hogy itt igazából ilyen 5-6 nap van arra, hogy az egész mutatvány felépüljön, és utána a jeget kell hízlalni. Tehát azért ez még szorosabb ütemterv az, hogy meglegyen a sátor, a szintezett tömörített homokpad, utána a gépészet ki legyen húzva, felépítve, csatlakoztatva, jön a folyadékhűtő, azt becsatlakoztatni. Illetve még nagyon nagy teljesítmény volt, és ebben köszönjük sok embernek a segítségét, hogy az áramigénylés plusz áramot igényel a nagy teljesítmény miatt a hűtő és az egész attrakció. Ennek az elbírálási határideje az ilyen 30-60 nap, ez 6 nap alatt sikerült megoldani, rengeteg telefonnal és mindenféle szívességkéréssel, de nagyon szépen köszönjük, az MVM-nél is nagyon rendesek voltak, tehát a kereskedők, a pályázatosok, a elosztókezelők, a gyöngyösi EMASZ, régi EMASZ kirendeltség, ugye MVM, onnan is a Pap Zsolt és kollégái nagyon rendesek voltak, és rögtön segítettek, ahogy tudtak, tehát nekik is nagyon köszönjük, hogy megjött ez 6 nap alatt a plusz áram, és 12 nap alatt rendelkezésre állt szombaton a tervezett nyitási napon a jégpályás.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.